Nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. számú Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Leülve folytassuk tovább a mi Urunk magasztalását, méghozzá a 255. dicséretünk első három versének, valamint a 7.-8. versének eléneklésével. A 255. dicséretünk első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni.
Thank you.
ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, Istenünknek ígéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom. Ézsaiás próféta könyvének 25. részéből az első 9 vers szerint. Tehát Ézsaiás könyvében a 25. rész első versétől így szól Isten igéje. Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot. Mert kőhalommá tetted a várost, a megerősített várat rommá. A bitorlók kastélya nem lesz város, soha többé nem épül föl. Ezért tisztel téged az erős nép, téged fél a hatalmas nemzetek városa, mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom az ivatarban, árnyék a hőségben. Mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar, mint a hűség a szikkadt földet, megalázod az ajongó bitorlókat. Mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát új borokból, zsíros velés falatokból, letisztult új borokból. Ezen a hegyen elveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr, letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Az Úr áldása legyen az ő igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartó is lehessünk. Most jelentett testvéreim, fennállva helyeinkről, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy egybegyűjtötted a te népedet ezen a vasárnap délelőttön is. Köszönjük azt, hogy elhoztál bennünket egyen-egyenként a mi útainkról, hogy itt lévén közösségben te rólad halljunk, téged dicsőítsünk. Előtted mutassunk be igaz Isten tiszteletet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki a véred által megtisztítasz bennünket. Te vagy az, aki alkalmassá teszel bennünket arra, hogy meghalljuk a te szelíd szavadat. Kérünk, hogy te nyomd el a világ baját a mi szívünkben. Te most meg minket minden olyan vétektől, bűntől, amely most elvonná figyelmünket rólad. Tudjunk elűzni minden gondot, bánatot, bút, olyan tényezőt, amely most megakadályozná, hogy te rád koncentráljunk, és arra, amit most üzensz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy neked van hatalmad mindezt megcselekedni. Köszönjük, hogy te vagy az, aki szólsz hozzánk. Úr Jézus, kérlek, szentelj meg bennünket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat a te nagy nevedért. Amen. Igehirdetésre készülve, kedves testvéreim, énekeljük a 156. dicséretünket. A 156. dicséretünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Kedves testvéreim, Istenünknek azt a szent ígéjét, melynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Megtaláljuk a Lukács írása szerint való szent evangéliumban, annak is a 14. részében, a 16. verstől a 24-ig. Leülve hallgassuk meg az Úr igéjét Lukács evangéliumának 14. részéből, a 16. verstől a 24-ig. A megjelölt helyről így szól hozzánk az Úr igéje. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. A mai alkalmon, kedves testvéreim, egy olyan történettel fogunk foglalkozni, hogyha Isten segít, amelyben az Úr magához hív bennünket. Az Úr magához akar vonzani minket. És ez a történet, amit az imént felolvastam, egy példázat. Egy olyan példázat, mely egy nagy lakomáról szól. Vannak neki szereplői is. A ház ura, a házigazda, maga Isten. Ez a nagy lakoma, amelyre hív, erre a nagy vacsora, pedig nem más, mint a vele való közösségünk, az ő országa. A meghívottak pedig mi vagyunk, azok, akik itt ülünk. Már az ókorban is szokás volt olyan lakomákat, vacsorákat szervezni, melyen igen ünnepélyes keretek között fogyasztották el az emberek a pazar fogásokat, különleges ételeket, exkluzív borokat ittak, táncoltak, jól érezték magukat együtt. És ezek után nem csodálhatjuk, hogy mindenki vágyott az ilyen alkalmakra. Mindenki előtt kívánatos volt, hogy részt vegyen egy-egy ilyen vacsorán, mert hát vonzó volt az ilyen összejövetel. És ha hiszük, ha nem, az Úr Jézus Krisztus is ezt a képet használja arra, hogy ezen a mai alkalmon szóljon hozzánk. Mert Istennek van egy olyan tulajdonsága, hogy alkalmazkodik az övéihez. És olyan történeteken keresztül, olyan megvilágításban jelenti ki nekünk az ő üzenetét, amit megértünk, amelyek a mi hétköznap életünkből származnak, nem pedig elvont gondolatok útján. És az Úr Jézus nem mond mást ebben a történetben, nekünk is, mint azt, hogy meghív bennünket a vele való közösségre. Azt akarja, hogy minden pillanatunkat hozzá közel az ő lábainak tövében töltsük el. Azt szeretné, hogyha előtte leborulván, akár ismerjük már őt, akár nem, hozzátérnénk. Mert az Úr folyton megkeresi az övéit. Folyton megkeresi azokat, akik eltávolodtak tőle, vagy azokat, akik esetleg nem is ismerik még őt. De ezek után feltehetjük szívünkben a kérdést, hogy miért kell egyáltalán Istennek keresnie bennünket. Mindannyian tudjuk, akik a Bibliát ismerjük, hogy ez nem mindig volt így. Nem mindig kellett az Úrnak hívogatnia, keresnie az embert, mert hajdanán, a teremtés hajnalán harmonikus volt a kapcsolat az Úr és az ember között. Isten szerette az embert már akkor is, az ember is bizalommal fordult hozzá, és tökéletes világban éltek együtt. Isten az ő boldogságában nem öncélú, hanem örömét megosztotta az emberrel, olyan módon, hogy megteremtette őt, hogy együtt örvendezhessenek, az ember pedig dicsőítse ezért. De mi, emberek, nem ment mondtunk Istenre. El akartunk tőle szakadni, és ezt reprezentáltuk azzal a cselekedettel, hogy szakítottunk a tiltott fáról olyan gyümölcsöt, amelyet nem lehetett volna. Az ember így demonstrálta azt, hogy nekem nem kell Isten, nem akarok az ő közösségéből kapni semmit. Nincsen rá szükségem. És onnantól fogva, ha hisszük, ha nem, a bűneset óta, ami Isten képűségünk összetörött, és azóta csak sötétségben bolyongunk, nem találva az Urat. Miért? Azért, mert eltávolodtunk tőle. Mert noha Isten hívott bennünket hozzá, azzal már, hogy megteremtett, mi azt mondtuk, nem kell ő nekünk. És azóta, ha hisszük, ha nem, csak parazsat gyűjtünk a fejünkre. Minden napon eleven szenet vonunk magunkra, mert az Úr azt mondja, hogy csak vétkeinkkel terheljük őt, és a bűneink miatt folyamatosan haragszik ránk. És Isten megtehette volna azt annak idején, hogy mint ahogy Noé idejében eltörölte az élőket a földről. Megtehette volna azt, hogy megbántam, hogy embert teremtettem, ezért megölök mindenkit. De valami más készítette el számunkra, nem így tett, hanem úgy döntött, hogy megkönnyörül azon az embervilágon, amely ellene lázadt, és ő maga volt az, aki alászállt a mennyekből, hogy megszabadítsa azokat. Az Úr Jézus Krisztusban jött el, hogy neki tökéletes engesztelő áldozata által megbocsásson nekünk. Megmentette azokat, akik igent mondanak az ő drága hívására. De testvérek, azt hiszem, nem kell egyikünk szeme előtt sem vázolni azt, hogy micsoda hatalmas nagy szeretete az, ahogyan az Úr fordult hozzánk. Ez ebben a történetben csodálatosan megmutatkozik, hogy Isten nem mondott le rólunk, mert ő emberszerető Isten, és drága, még az az ember is, aki bűnösen fellázadt ellene az ő szemei előtt. Képzeljük el, hogy mi történhetett. Egy bíróságon vagyunk, ahol a bűneinket a fejünkre olvassák. Azokat az ítéleteket, amelyeket bizony jogosan megérdemlünk, mert lázadtunk, és bűnt követtünk el az Úr ellen. És Isten, aki egyben bíró is, egyszer csak leszáll a pódiumról, ott hagyja az ő ítélőszékét, és azt mondja, majd én magamra veszem ez bűnös embernek az ítéletét. Elviselem helyette ártatlanul azt, amelyet igazából neki kellene. És higgyük el, testvérek, hogy aki azt elhiszi, hogy Isten hogyan tudja őt megszabadítani Krisztus által, annak az Úr az életében nem egy bíró lesz, nem egy ítélő Isten, hanem egy szabadító. Krisztus lesz az ő életében az. Nem másért tette ezt az Úr, mert ő végtelenül kegyelmes, és ez az ő szeretetéből fakad. Mert szereti a gyermekét, és amint ebből a történetből is kiderül, megkeresi őt. Valahányszor eltávolodunk tőle, újra és újra meghív a vele való közösségre, a mennyei lakomára. Azt akarja nekünk mondani, hogy gyere hozzám vissza, gyermekem, térj haza. Lehet, hogy eltávolodtál tőlem, de én visszafogadlak téged. És hogy mennyire ragaszkodik hozzánk az Úr, azt az Úr Jézus ebből a példázatból csodálatosan megüzeni nekünk. Ezt a szeretetet, testvérek, ahogyan ő magához ölel bennünket, ne úgy képzeljük el, mint valami ingatag, szeszélyes érzület, mint valami tehetetlen, reménytelen vágyakozás, ahogy azt az embereknél gyakran megfigyeljük. Isten szeretete nem ilyen. Mert Isten az ő lényének belső eltökéltségéből szeret. Azért, mert ő szabadon és szilárdan, szuverén úrként döntött úgy, hogy szeretni fogja az ő gyermekeit. Szeretni fogja azokat, akik őrá nemet mondtak, akik bűnösök és vétkeztek ellene. Nem azért, mert nekünk annyi érdemünk van, hanem Isten az ő jó kedvéből szeret bennünket, szuverén módon. És ez a szeretet, amellyel Isten hozzánk viszonyul, ahogy az ige mondja, erős, mint a halál, és sok víz el nem tudja oltani. Akiket ez a szeretet egyszer magához ölelt, magába zárt, azokat senki és semmi nem tudja ebből a közösségből kiszakítani. És sokszor elfelejtjük azt, hogy Isten pont az ilyen embereket szereti, mint amilyenek mi vagyunk, a bűnösöket. Hiszen, hogyha már igent mondtunk erre a hívásra, akkor rájöhetünk arra, mennyire ragaszkodik hozzánk az Úr, és milyen sokat köszönhetünk neki azért, mert megtisztított. Nem azt mondta, hogy menj a halálba és kárhozz el, hanem az Úr Jézus Krisztuson keresztül én hajlandó vagyok téged magamhoz fogadni. Isten ma is meghív bennünket erre a lakomára, az ő országába, a vele való közösségre. Ezek után hadd kérdezzem meg, testvérek, hogy ki az az ember közülünk, aki nemet tud mondani erre az ő hívására. Mert bizony tudjuk, hogy sok ember mond nemet. És sok ember mondja azt, hogy nem kell nekem ez a kegyelem, nekem nem kell Isten közössége. Nem tudok mit kezdeni az ő hozzám aláhajló szeretetével. De az ilyenek válasza, akik nemmel válaszolnak Istennek igen helyett, akik nemmel válaszolnak, nem pedig túlcsorduló bűnbánattal, szeretettel, megindulással, hanem azt mondják, ezek után még mindig nem kell nekem az Úr, és elfordulnak tőle, az Úr is máshogy fog hozzájuk viszonyulni. Az ilyen emberek, testvérek, ne csodálkozzanak azon, hogyha egyszer Isten hozzájuk forduló jósága megszűnik, és egyre inkább azon veszik észre magukat, hogy Isten nekik ellenségévé vált. Mert Isten ítélete lesújt azokra, akiknek az a jósága nem kell, és akiket az ő jósága, az ő szeretete nem indít meg, akik az ő kegyelmét eldobják maguktól. Pál apostol éppen az ilyen lelkületet ostorozza, amikor így szól. Nem vette tudomásul, hogy az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Mert bizony az éremnek van egy másik oldala. És napjainkban szeret elharapózni ez a hamis elgondolás Istenről, hogy ő csak is jóságos lehet, és nem büntet. Sokszor úgy hívják már ezt, hogy Mikulás teológia. Azért, mert néhány lelkész, egy-egy csoport nem akarja hittel elfogadni azt a tulajdonságát Istennek, hogy ő igazságos is, és bizony a bűnért haragszik. És ha bár valósággal jóságos, és szereti az embert, de éppen ezért a vétket nem hagyhatja büntetés nélkül. Isten jóságának minden megnyilatkozása mögött, ha hisszük, ha nem, ott áll az ő szigora, mert ő igazságos. És ha valaki semmibe veszi az ő közeledését, akkor lesújt, mert az Úr nem szereti azt, ha az ő kegyelmét lábbal kiforjuk, ha hiába valóvá tesszük azt. De ebből a történetből szeretném, testvérek, hogyha meglátnánk azt is, hogy Isten végtelenül türelmes. Mert Izraelben, amikor egy-egy ilyen lakomát szereztek, akkor a követeket, a gazda, a házi úr kétszer is kiküldte. A rabbinikus irodalomban feljegyezték, hogy nem volt olyan vendég, akit lehívogattak volna kétszer. Egyszer az alkalom előtt időben távol, tájékoztatták arról, mikor várható ez a közösség, azután pedig közvetlen a vacsora előtt, és esetleg a küldönt, akit elmenesztettek, már maga kísérte a vendéget oda a mennyegzőre. És Isten bizony ugyanígy folyamatosan keres bennünket, de már mióta keres, és folyton követeket küld hozzád, testvérem, elküldi hozzád embereit, akik szólják neked az akaratát, és megszólít téged igényén keresztül. Ezek az emberek akiket az Úr hívott, láthatjuk, nemmel válaszoltak. Lehet, hogy szépen megmagyarázták előtte, hogy miért mondanak nemet, hogy azért mégse legyen annyira nem az az elutasítás, de a végeredmény ugyanaz. Nem akartak megjelenni a vacsorán. Nem akartak Istennel közösségbe kerülni. És indok volt bőven. Az egyik azt mondja, hogy szántóföldet vettem, a másik pedig az, hogy öt iga ökröt. A harmadik pedig frissen nősült, azért nem mehet el. Az első kettő anyagi természetű dolog miatt maradt távol. Az első kettő nem tudja szemeit felemelni arról, amit az Úrtól kapott. Mert hiszen öt iga ökör, az kéne nagyon nagy ajándék. Abban az időben, hogyha valakinek egy-két iga ökre volt, már az is hatalmas nagy dolognak számított. Nemhogy öt. És bennünket is, testvérek, gondoljunk bele szívünkbe. A jólét hányszor távolít el Istentől? Ahelyett, hogy azért a sok ajándékért, amelyekkel elhalmoz bennünket, hálát adnánk, és az ő szeretetében mélyednénk el, csak eltávolulunk tőle. Mert szemeinket nem a mennyekre emeljük, hanem a földi dolgokra. És egyszer csak azt veszük észre, hogy lótunk, futunk, próbálunk sápárkodni azzal a sok dologgal, amelyet tőle kaptunk, de az Úr hol van? Már régen távol járok tőle. És tényleg beigazolódik, amit az ige mond, hogy csak gonosz kívánságainkra költjük azt, amit az Úr eredetileg azért ajándékozott nekünk, hogy őt szolgáljuk vele. Kávin azt mondta, hogy nem az ajándékokkal van a baj, hiszen miért adna Isten jószágokat azoknak, akik az ő gyermekei, hanem a mi szívünkkel van a baj, mert nem tudunk velük élni. De nem csak a gazdagokat fenyegette abban az időben sem az a veszély, hogy Istentől eltávolodnak, hanem a szegényeket is, mert a szegénységben is lehet vétkezni, ha hiszük, hanem. És ennek a harmadik embernek lehet, hogy tényleg nem volt semmije, csak egy felesége. De láthatjuk, hogy ez a feleség elég ahhoz, hogy Istentől eltávolodjon. A nem csatlakozásának oka az, hogy egy ember fontosabb, mint Isten. Bármi elfoglalhatja az Isten helyét szívünkben, testvérek. És amikor ezt a szót meghalljuk, hogy bálványozás, akkor nem kell korban fetrengő vademberekre gondolnunk, akik egy totemoszlop előtt vonaglanak, dehogy is közelebb áll az a mi szívünkhöz. Nem kell nekünk ezeket az embereket szapulni azért, mert nem ezt mondtak erre a hívásra, mert a bálványozás bizony hozzánk is közel áll. A sátánnak jegyezzük meg, mindegy, hogy mi. Teljesen mindegy, hogy szántóföld, ökör, feleség, esetleg unoka, bármi. Az a lényeg, hogy eltávolítson bennünket Istentől. Az a lényeg egyedül, hogy elvonja a mi figyelmünket az Úrtól, és azzal több időt töltsünk. Fontosabb legyen a mi életünkben. Mert manapság is mindenre van idő, mindenre van energia, és ezt sajnos sokszor még hívő embereknél is megláthatjuk, ami nem csak a mi szívünket szomorítja, hanem Istenét még jobban. Minden fontosabb, minden előbbre való, ha ezt szájával nem is vallja meg, csak az ő igéje nem, a vele eltöltött közösség. És lehet, hogy nem akarjuk ezt mi, testvérek, de nézzük meg a végeredményt. A végeredmény mi? Istennel vagyunk többet, az ő közösségével, vagy pedig a teremtett világgal. Mert Jézus azt mondta, hogy az én országom nem a világból való. Gyakran esünk mi is a sátán tőrébe, eltávolodunk Istentől. És hadd kérdezzem meg, testvérem, nem lehetséges az, hogy azért érzed úgy, kicsúsznak a dolgok a kezedből, bizonyos ügyekben nem tudsz egyről a kettőre jutni, emberi kapcsolataid fellazulnak, szíved pedig csak befelé vérzik, mert nem töltesz elég időt az Úrral, mert minden más fontosabb, mint a vele való kapcsolat, mint az, hogy a napot vele kezd el, szüntelenül vele legyél, és végül úgy hagyd le a fejedet, hogy vele való közösségben vagy. Tehet, hogy ebben keresendő azok, az, hogy eltávolodtunk az Úrtól. Nem tudjuk miért, csak azt érezzük szívünkben, hogy valami már nem úgy működik, mint régen, mint amikor megtértem. És hol van az az első tűz, amely akkor járt át, amikor beláttam, mennyire elveszett vagyok az Úr nélkül. Isten kegyelmes, türelmes. Többször is hív bennünket. Térd hozzám vissza, gyermekem. Gyere vissza hozzám. Mert az Úr rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, hogy a tőle eltávolodók, az elveszett juhok megkerestetnek általa, és visszahúzza őket magához. Szégyen, hogyha úgy viselkedünk, mint ahogy annak idején Lót tette. Emlékezünk, hogy amikor Szodomából Isten ki akarta őt hívni angyalain keresztül, akkor tétovázott. Így írja az ige, hogy tétovázott. Nem akarta elhagyni azt a várost. Nem hitt az Úrnak, hogy te rossz helyen vagy, gyermekem. Gyere ki onnan, mert erre a környezetre ítélet vár. Hanem az angyaloknak a kezét kellett megfognia neki is, és családtagjainak is, és úgy kellett kihúzni őt abból a posványból. Isten hányszor megszólít bennünket. Gyere el, testvérem, gyere el, gyermekem, arról a helyről, ahol vagy, mert nem jó az neked. Mert miközben van a világosságnak a sötétséghez? Rángatnia kell bennünket, hogy elhagyjuk azt, mert szív szerint hajlandóak vagyunk az Úr és tele barátaink gyűlölésére. Olyan jó volna, hogyha nem kellene ezt az erőszakát követni az Úrnak, hanem azonnal engedelmeskednénk neki, és meghajlanánk az ő akarata előtt. Mert Isten ígéretet tett, hogy az övéit vezeti. Nem mondja senki, hogy nincs vezetés az életemben, mert Istennek az ő fülei számára nincs kedvesebb dolog, mint hogyha valamelyik gyermeke így imádkozik. Uram, mutasd meg életemben, mit akarsz? Hol az én helyem? Hogyan teljesíthetném a te akaratodat? De bizony, történetünkben tovább haladva, láthatjuk, nem marad kétség afelől, hogy ennek a hívogatásnak egyszer bizony vége lesz. Mert Isten szól egyszer, szól kétszer, és lehet, hogy harmadjára már nem. Mert bizony abban az időben is, amikor elkezdődött a vacsora, az evés, a gazda kiment az ajtón kívülre, és kitett egy jelet az ajtófélfára, amely mutatta minden elkésőnek, hogy bizony nem kívánatos személyek itt a környéken, és nem jöhetnek be. Mert ezek az ajtók egyszer bezárulnak. Nem tudjuk, hogy mikor. Ezért kell az ő drága hívását igennel megragadni. Isten félreérthetetlenül hív bennünket. Gyere hozzám, gyermekem. Térj hozzám vissza, ha eltávolodtál. És értjük, testvérek, most már miért szükséges igent mondani. Az Úr azt mondta ebben a történetben, hogy gyertek el, mert én már minden kész. Én rajtam nem múlik. Elkészítettem számodra a szabadítást, a közösségünket. Lehet, hogy másnap már késő lesz. Jelen időről van itt szó az igében, testvérek. Most kell igent mondani. Nem holnap, nem holnap után, hanem akkor, amikor hallod az Úr hívását. Most van a kairosza ennek. Bizony, nem mindegy, hogyan válaszolunk. És láthatjuk, hogy ezek után mégis sokan vannak, akiknek nem kell ez a hívás, akik eltávolodnak tőle. Nem élnek azzal, amit az Úr kínál. Ezért a történetben azt mondja Isten, hogy olyanokhoz fordul, akikhez nem is gondolnánk. A lenézettekhez, és itt az elitlistának, a társadalmi elitlistának azon tagjairól van szó az igében, akik a legalsó kategóriába tartoznak. Azokról a nyomorékokról, sántákról, vakokról, azt már úgy érzik, nekik semmi esélyük az életben. Azokról, az utak levőkről, és azokról a kerítés mellett henyélőkről, akik ott keresnek árnyékot annak tövében. Mert ezek a nincselenek olyan embereket jelentettek abban az időben, amiről itt az ige beszél, akik már arról is lemondtak, hogy kéregessenek, hogy az emberekhez forduljanak segítségért, mert annyira beletörődtek sorsukba. És Isten az ilyenekre mondja azt, hogy ha a meghívottaknak nem kellett a kegyelem, hogy gyertek hozzám. Mert a kevélyeknek nem kellett Isten országa. Majd akkor azt mondja az Úr, hogy jönnek hozzám a kicsinyek. azok, akik alázatos szívűek, akik úgy fogadják az én országomat, mint gyermekek, akik már tényleg belátták, hogy nekem az Úrra van szükségem, mert ez életben vagy azon túl, de nélküle nincs esélyem. Isten, tehát hív téged, testvérem, mert szeret téged, és vissza akarja helyezni az embert abba a közösségbe, amelyből elszakadt. Mert akkor már azokban a napokban, ha hisszük, ha nem, csak két csoportja lesz az embereknek. Azok, akik bementek, akik igent mondtak erre a hívásra, és ott ülnek a mennyegzőn, és azok, akik kívül maradtak. Máté evangéliuma is magában foglalja ezt a történetet, és ott azt is megtudjuk, hogy ők ott a külső sötétségen sírni fognak, és fogukat sikorgatni. Mert amikor lehetett, akkor nem kellett. Most viszont már tehetetlenek, mert vége van a kegyelmi időszaknak. Láthatjuk, testvérek, mennyire szeret bennünket, amikor az Úr hív. Az Úr magához akar bennünket vonzani, hogy menjünk ő hozzá, legyünk ő vele közösségben. Jézus ezt mondja az ő igéjében más helyen, a Jelenések könyvében, és kívánom, hogy legyen ez a mai igénk, az Isten tiszteletünk összefoglalása is, mert az Úr Jézus így szól: íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, de megyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Adja az Úr, hogy megtapasztaljuk ezt a drága közösséget ő vele. Ámen. Értek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádságban válaszoljunk az Úr Jézus üzenetére. Köszönjük néked, mennyei atyánk, azt, hogy még tart a kegyelmi időszak, hogy te folyton hívogat bennünket, csatlakozzunk hozzád. Forduljunk el gonosz útainkról, és térjünk meg a te lábad tövébe. Köszönjük azt, hogy még nem záradtak be az ajtók, és még mindig gyűjtesz magadnak gyülekezetet. Köszönjük azt, hogy te vagy, aki megjelentett számunkra ezt az elmehatatlan kegyelmet. Köszönjük, hogy a te utadon járhatnak azok, akik már igent mondtak, és te megoltalmazod őket, mint pásztor, vezeteli juhaidat. Kérünk azért, Uram, hogy akik még nem döntöttek melletted, azokban minél hamarabb érelődhessen meg az az igen, amely számukra életet jelent. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a szívek vizsgálója. Te ismered belső rezdüléseinket, minden bánatunkat, bunkat, gyászunkat. Köszönjük azt, hogy a te kezedbe tehetjük le a mi egész közösségünket. Te vagy a mi vigasztalónk és a mi megőriző, megoltalmazó pásztorunk. Köszönjük azt, hogy a gyülekezettel is te voltál az elmúlt héten. Köszönjük azt, hogy megjelenhetünk előtted ilyen számban, és nem üldöd meg bennünket. Kérünk azért, hogy te legyél velünk az elkövetkezendő időben is. Te oltalmazd meg bennünket, és a kohéziót te erősíts közöttünk, a te igéd által, a te lelkeden keresztül. Kérünk, te adj tiszta igét ebbe a gyülekezetbe, te tisztogasd az ige hirdetők száját folyamatosan. Köszönjük, hogy te nem maradsz néma, hanem kijelented magad számunkra. Kérünk, Úr Jézus, fogadj el minket. Köszönjük, hogy te mindig megtisztítasz. Urunk, téged illet a dicsőség egyedül azért, hogy te nem mondtál nemet ránk, hanem elbocsátottad a te fiadat, Krisztust, hogy általa gondoskodj el a mi üdvösségünkről. Ezért egyedül téged magasztalunk. Tiad a dicsőség mindörökké. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, nem miattunk, a mi bűnös állapotunk miatt, hanem egyedül a te hatalmas kegyelmedért. Amen. Most pedig mondjuk el, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a mi atyánkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, leülve hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmakat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn este ifjúsági óra lesz, kedden biblia óra lesz. Jövő vasárnap az Isten tiszteletet Zakar Ödön lelkipásztor fogja tartani, aki Hódmezővásárhelyen volt lelkipásztor, és volt már is itt a gyülekezetben, ismerik a testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasulandó pár készülődik itt az esküvőjére. Augusztus 23-án 16 órakor Isten áldását kéri szövetségére Faragó Csaba és Kmecs Csilla. Isten áldja meg az ő készülő házasságukat, és készítse el ezt az alkalmat, ezt az örvendező alkalmat közöttünk. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy megjelent CD-n és kazettán két nagy sikerű koncertnek az anyaga, Református Énekek, ez a címe a kazettának, illetve a CD-nek is. A Zeneakadémián volt két nagyszerű koncert, 2002-ben és 2003 elején, amikor is a Református Énekes könyvünknek az énekeiből készült válogatást adta elő egy kb. 150 főből álló énekkar, amiben benne volt a kántus Debrecenből, volt benne a Budapest Pasarit gyülekezetnek a kórusa, Julianna iskolának, egy másik iskola Budapesten, a gyerekkórusa, egy hatalmas nagy kórus énekelt, és egy nagyon csodálatos koncert volt mind a kettő. Ezt most néhány példányban megrendeltük ezt a hanganyagot, és itt van. A kazetta úgy emlékszem, hogy 600 forint körül van, a CD pedig 1700-1800 forint körüli áron kapható. Ezt szívesen ajánlom a testvéreknek, nem rendeltünk bele sokat, csak hármat-hármat. És ha elfogyna, de valakinek kellene, akkor fogunk még rendelni. A Pauk János testvérünknek a fia, kis Jánoskám, ő intézgeti ezt az ügyet. Őnála kell kérni, esetleg a kazettát elfogyna. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.
Énekeljük el, kedves testvéreim, záró énekünket áldásvétel előtt, amely a 457. dicséretünk. Mind a három versével énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Thank you.
Gyertek testvéreim, fogadjuk az áldást. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ámen. Most pedig végezetül énekeljük el a magyar himnuszt. Áldás békességet kívánok!